Első rész. Börtön. Bevezetés. Megvolt a magam titka, én pedig a titkomé voltam. Nem tudtam az inge alá rejtett töltött fegyverről, de abban a pillanatban, amikor Jason Fuller százados besétált elpazói rendelőmbe egy nyári napon 1980-ban, a bensőm megfeszült, és szúrást éreztem a tarkomban. A háború megtanította arra, hogy már azelőtt észleljem a veszélyt, mielőtt megfogalmazhatnám, mitől is félek. Jason magas volt. Egy sportoló, szikár fizikumával rendelkezett. Azonban a teste merevsége miatt inkább tűnt fabábúnak, mint húsvéremberi lénynek. Kék tekintete a távolba révett. Állkapcsát mereven összeszorította, és meg nem szólalt volna, vagy talán nem is tudott megszólalni. A rendelőmben álló fehér díványhoz tessékeltem. Rezzenéstelenül ült a díványon, öklét a térdének szorította. Soha nem találkoztunk azelőtt, és sejtelmem sem volt, mi válthatta ki nála ezt a katatón állapotot. Olyan közelült hozzám, hogy megérinthettem volna, és szinte tapintható volt a gyötrelme. Ő maga azonban mégis messzinek és elveszettnek látszott. Úgy tűnt, még Test, az ezüst színű középuszkáromat sem veszi észre, aki pedig az asztalom mellett állt vigyázban, mint a szoba kettes számú élő szobra. Mély lélegzetet vettem, miközben azon törtem a fejem, hogyan is kezdjek bele. Olykor azzal kezdem az első ülést, hogy bemutatkozom, elmondok a páciensnek ezt-azt a múltamból, és felvázolom neki a megközelítésemet. Máskor egyből belecsapok a közepébe. Beazonosítom és megvizsgálom azokat az érzéseket, amelyek a pácienst a rendelőmbe hozták. Jasonnél döntő jelentőségűnek tűnt, hogy ne árasszam el túl sok információval, mint ahogy az is, hogy ne kérjem idő előtt arra, tárja fel előttem sérülékenységét. Teljesen bezárult előttem. Meg kellett lelnem a módját, hogy megadjam neki a biztonságot és az engedélyt, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy kockáztatni merjen, és megmutassa nekem, amit oly szigorúan őrzött belül, bármi is volt az. És oda kellett figyelnem a testem vészjelző rendszerére is, miközben nem engedhettem meg, hogy a veszélyérzetem legyőzze képességemet a segítségnyújtásra. Miben tudnék a hasznára lenni? Tettem fel a kérdést. Nem válaszolt. Még csak nem is pislogott. Egy monda vagy népmese valamelyik kővé vált szereplőjére emlékeztetett. Milyen varázsigét használjak a kiszabadításához? Miért most? Kérdeztem. Ez volt a titkos fegyverem. Első látogatásuk alkalmával mindig ezt kérdezem a pácienseimtől. Meg kell tudnom, mi vitte rá őket, hogy változtatni akarjanak. Miért éppen a mai napot választották arra, hogy belevágjanak velem a közös munkába? Miben különbözik a mai nap a tegnapitól, vagy az előző héttől, vagy az elmúlt évtől? Miben különbözik a ma a holnaptól? Olykor a fájdalmunk taszít előre minket. Máskor meg éppen a reményünk fog vissza. Ha azt kérdezem, miért most? Azzal nem csak egy kérdést teszek fel, hanem mindenre rákérdezek. Egyik lehúnyt szeme egy pillanatra megrándult, de nem szólalt meg. Mondja el, miért van itt? Kértem ismét. Továbbra is néma maradt. Testem megfeszült a kétségtől és annak bizonyosságától, hogy milyen finom és döntő választás előtt állunk. Két ember, szemközt egymással, mindketten sérülékenyek, és mindketten kockázatot vállaltunk, amikor erőnket megfeszítve küzdöttünk azért, hogy nevet adjunk egy kínnak, és gyógymódot találjunk rá. Jason nem beutalóval érkezett. Úgy tűnt, saját döntése vezette őt a rendelőmbe. Csak éppen klinikai és személyes tapasztalatomból is jól tudtam, hogyha valaki a gyógyulást választja is, attól még akár további hosszú évekre dermedt állapotban maradhat. Ha nem sikerül kapcsolatba kerülnöm vele, akkor az általa mutatott tünetek komolyságát figyelembe véve az egyetlen választásom az lett volna, hogy a kollégám gondjaira bízom, aki főpszichiáterként dolgozott a William Bowman katonai egészségügyi központban, ahol annak idején a doktori kutatásomat végeztem. Dr. Harold Colmer diagnosztizálná Jason katatóniáját, kórházba utalná, és alig ha nem valamilyen antipszichotikumot írna fel,